Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell, és kérdezni érdemes. A gletszerek rendkívül fontosak a Föld és az emberiség jövője szempontjából. Milliárdok számára jelentenek pótolhatatlan víztartalékot, őket tanulmányozva pedig jobban megérthetjük a klíma történetét. A gletszerek világa azonban változóban van. Visszahúzódásukkal, olvadásukkal pedig a mi jövőnk kerül veszélybe. A Mi a kérdés mai adásában Jó Viviánával, az ELTE doktoranduszával beszélgetünk. Kiderül, miként jelzik a gletszerek a klímaváltozást, hogyan kutathatunk egy laptop segítségével Dél-Amerikában, és az is, hogy milyen következményekkel járhat, ha egész országok vízellátása kerül veszélybe. Kezdjük ott, hogy mik is azok a gletszerek. Igazából mindenkinek talán van egy kép erről, de hogyan lehet ezt pontosan elmondani, hogy mi az a gletszer?
Igen, általában azt hiszem, hogy ha valakinek azt mondják, hogy gletszer, akkor ezek a tipikus völgyi gletszerek ugranak be, amikkel ugye az Alpokban találkozhatunk például. De egyébként három fontos tulajdonsága van a gletszereknek, amitől egy gletszer gletszernek számít. Az egyik az az, hogy 2 évnél régebb óta fennálló jégtömegről van szó. 2 év az az időszak, ami alatt eléri a gletszer jég azt a sűrűséget, hogy már gletszer jégnek tekinthetjük. A másik fontos tulajdonság az az, hogy jelenlegi, illetve múltbéli áramlást mutatnak, tehát mozgásban lévő formákról beszélünk, amik lehet, hogy jelenleg már nincsenek mozgásban, mert mondjuk annyira visszahúzódtak, de a múltban biztos, hogy mozgásban voltak. És a harmadik nagyon fontos tulajdonság az pedig az, hogy a szilárd csapadék átkristályosodása útján keletkezik a gletszerjég. Ugye ez azt jelenti, hogy hó és jég a saját súlya alatt folyamatosan tömörödik, és akkor ez kiegészíti a nappali olvadás, illetve az éjszakai fagyás, ami során tovább kompaktálódik a jég, és akkor ezt firnesedésnek nevezzük, ezt a folyamatot, és mondhatjuk azt, hogy ez már egy gletszer.
És minden gletszer alapvetően egyforma, vagy vannak a gletszereknek ilyen különböző típusai? Van valami változatosság ebben?
Nagyon sokféle típusa van a gletszereknek, ahogy említettem a völgyi gletszereket, ugye ez az első, ami így beugrik az embernek, hogyha arról beszélünk, hogy gletszer. A völgyi gletszerek talán azért is, mert nagyon látványosak, ugye nagyon hosszan elnyúlnak mély völgyekben, a hóhatár alá jóval lejjebb ereszkednek, talán ezért ez az első, ami eszünkbe jut. Aztán vannak az úgynevezett platógletszerek, ezek a jégmezőkhöz vagy jégsapkákhoz kapcsolódnak, amikor a jégmező vagy a jégsapka azon a fensíkon, ahol ugye elkezdett képződni, túlcsordul a peremén, és akkor ott ilyen gletszerek formájában lenyúlik a jég. Tehát ez lesz a platógletszer, ami egy jégmezőhöz vagy jégsapkához kapcsolódik. Általában ezek a legnagyobb gletszerek, hiszen ugye ezek nagyon sok utánpótlást kapnak a jégmezőről vagy sapkáról.
Tudsz erre példát mondani, hogy hol látható vagy található ilyen?
Az Antarktiszon is több ilyen gletszerrel találkozhatunk, de például a patagóniai jégmezőn is vannak platógletszerek, de ha mondjuk egy közelebbi területen akarjuk ezt felkeresni, akkor mondjuk Norvégiába érdemes elmenni. Ott a Jostedalsbran jégsapka az van ugye legdélebbre, és ott is vannak, azok jóval kisebbek, hiszen maga a jégsapka is kisebb, de ott is találkozhatunk ilyen platógletszerekkel.
Oké, tehát lehet a völgyben, meg a jégsapka szélén, és akkor milyen van még?
Igen, és akkor így, hát tulajdonképpen így a kialakulását tekintve vannak még más típusok is, ezek talán kevésbé ismertek, mint a kúgletszerek, azok kisebb jégsapkákról nyúlnak le, vagy a kárgletszerek, ezek is egy kicsit ilyen nehezen meghatározhatóak, még nem völgyi gletszerek, de már gletszerek, szóval ez ilyen más típus, illetve van még egy érdekes, ez a hegylábi gletszer, vagy Piedmont típusú gletszer, ami tulajdonképpen lehet völgyi gletszerből is kialakulhat, vagy kialakulhat platógletszerből is. A lényeg az, hogy kilép maga a front egy ilyen lapos területre, és ott így szétnyúlik, ilyen legyezőszerűen elterül. Ilyen például a Malaspina gletszer Alaszkában, az az egyik ilyen legismertebb ilyen gletszer.
És akkor ott a tengerbe ömlik, vagy az csak
A tengert nem éri el, de igen, és akkor vannak, nagyon jó, hogy említetted ezt a tenger dolgot, vannak az Árapály gletszerek, amik szintén lehetnek más típusú gletszerből, de a lényeg az, hogy azok tengerbe vagy óceánba végződnek, és ugye az árapály folyamatosan hatással van ugye a frontjukra, hiszen ugye a víz emelkedése, csökkenése ugye befolyásolja a frontnak a kiterjedését, vagy az elhelyezkedését, illetve maga a víznek a hőmérséklete is ugye mondjuk olvaszthatja a frontját.
Talán ez a legtipikusabb, nem? Amiket így természetfilmben lehet látni, hogy ott van az a hatalmas ilyen több emelet magas jégfal, és akkor ott ilyen háznyi méretű jégdarabkák zuhannak alá.
Igen, igen, ezeket sokszor láthatjuk ugyanúgy így a hírekben, vagy képeslapokon mondjuk, illetve ugye vannak az úgynevezett ilyen proglaciális tavakba végződő gleccserek, ezeket is sokszor láthatjuk, amik pedig ugye nem a tengerbe, hanem valamilyen tóba végződnek, azok is nagyon szép, nagyon monumentális ilyen képet adnak.
Hogyha Magyarországról szeretnénk minimális mennyiségű utazással gleccsert látni, akkor hova érdemes utaznunk?
Mondjuk Ausztriába. Tehát mindenképp az Alpokat javasolnám, vagy mondjuk Olaszországba, de például Szlovéniában is vannak kisebb gleccserek, ezek mondjuk már inkább ilyen glésieretnek nevezik őket, vagy mikrogleccsernek, mert annyira lecsökkent ugye a kiterjedésük, hogy már nem igazán vannak mozgásba, úgyhogy ha ilyen igazi klasszikus gleccsert akarunk látni, akkor az Alpokat javasolnám, és mondjuk az Aletsch gleccsert, ahová például egy vonattal ugye föl tudunk menni, és ez egy nagyon szép példája, ugye Európa egyik legnagyobb gleccseréről van szó. Tehát azt érdemes talán felkeresni és meglátogatni.
És mondjuk a Kárpátokban nincsenek gleccserek?
A Kárpátokban is csak ilyen glésierettek vannak, tehát ilyen maradványok, mondjuk így, úgyhogy ezek nem igazi gleccserek, de egyébként ezek is lehetnek nagyon látványosak, meg érdekesek.
De ennek mi az oka, hogy a Kárpátok kisebb, mint az Alpok, vagy nem olyan magas?
A magasságkülönbség, igen, elsősorban nyilván az, hogy alacsonyabb, és nem megfelelőek a hőmérsékleti viszonyok ahhoz, hogy ott.
Tehát, hogy tartósan olyan alacsony hőmérséklet kell hozzá, hogy kialakuljon egy gleccser?
Igen, meg a hóhatár ugye olyan magasan van már, hogy ott nem tudnak fennmaradni.
Sokáig egyébként azt hittem, hogy úgy kell elképzelni ezt egy gleccsert, mint egy mondjuk egy óriási nagy ilyen jégkockát. Aztán olvastam egy hegymászásról szóló könyvet, abban írták, hogy a hegymászok mennyire utálják a gleccsert, mármint hogy a gleccseren való átkelést, mert hogy egyáltalán nem egy ilyen masszív dolog, hanem tele van repedésekkel, és a tetején meg ilyen több emeletes, ha jól emlékszem, úgy hívják ezt, hogy szerákok, ilyen jégtornyok vannak, amik ugye ott a gyanútlan hegymászókra pillanatok alatt ráomolhatnak.
Ez így van, hogy...
De mi okozza ezt akkor, hogy ilyen különös ilyen formák vannak rajtuk?
A mozgás rejlik emögött, legalábbis a hasadékok mögött. Ugye a gleccser hasadékok, ugye ahogy mozog a jég a lejtő irányba, ugye töredezik a jég, szétnyílik, viszont ezek a hasadékok egyébként nagyon jók lesznek ahhoz, hogy a mozgás nyomon követhessük, mert a haránt hasadékok, amelyek merőlegesek a mozgás irányra, azok haladnak együtt a gleccserrel. Úgyhogy általában ezek a hasadékok azok, amik a legnagyobb kihívást jelentik, mert ezeket sokszor ugye a hó betemeti, befedi, és hát ugye nagyon veszélyes tud lenni, hogyha rá lépünk egy ilyenre, és belepottyanunk egy ilyen hasadékba, ami nem feltétlenül éri el a gleccser alját, de azért több tíz méteres mélység is lehet alattunk ilyenkor.
Szóval, hogyha valaki, nem tudom, arra felé túrázik az Alpokba, akkor nem olyan jó ötlet erre a gleccserre rámászni, mert simán be lehet omolni akkor ezek szerint pillanatok alatt.
Igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy soha nem szabad túravezető és megfelelő felszerelés tapasztalat nélkül gleccserre menni. Én magam se túráztam még gleccserem, pedig sokat tudok a gleccserekről, de az egy teljesen más világ, tehát ehhez tényleg tapasztalatra van szükség, vagy ha még az nincs, akkor olyan túravezetőre, aki vigyáz ránk, mert tényleg nagyon sok baleset történik az ilyen túrázások során, még a tapasztalatokkal is.
Van a földrajztudományon belül, vagy a földrajzon belül egy glaciológiának nevezett terület, amivel te is foglalkozol, ami a gleccsereket kutatja, de milyen eszközökkel lehet egyébként a gleccsereket kutatni?
A glaciológia nem csak egyébként a gleccserekre vonatkozik, hanem tulajdonképpen mondjuk úgy, hogy a krioszférának a kutatására, tehát ez lehet a felszín alatti jég, a permafrost.
Bocsánat, a krioszféra az minden, ami a jégvilághoz kapcsolódik?
Igen, tehát tulajdonképpen az a Földünknek az a szférája, ahol a víz szilárd halmazállapotban fordul elő. Aha. Tehát minden, ami jég, legyen az hó, legyen az felszín alatti jég, legyen az egy gleccser, egy jégmező, egy jégsapka, az a krioszférához tartozik, és ha mi ezzel foglalkozunk, akkor ugye a glaciológia tudományágon belül kutatunk, és hát igazából tényleg rengeteg módszer van, néha még én is csak ámulok, van egy klassz ilyen nemzetközi közösség, amiben be lehet lépni, hogyha az ember glaciológiával foglalkozik, és hát napi szinten olyan 10-15-20 e-mail jön a különböző álláslehetőségektől, a mindenféle kutatási eredményeken át, az újabb és újabb adatbázisokról, és tényleg elképesztő, hogy mennyiféleképpen vizsgálhatunk akár csak egy gleccsert, hát még a többi krioszférának a többi részét, és hát amit mondjuk kiemelnék, így első körben az talán a jégfuratok, amiről biztos, hogy mindenki hallott, vagy legalábbis azt gondolom, hogy a legtöbben hallottak róla. Ugye ilyenkor egy ilyen furatot készítünk a jégben, amit nyilván célszerű minél vastagabb, minél idősebb jég esetén elkészíteni, vagy mintát venni. Ilyen például ugye az antarktiszi jég, vagy a grönlandi jégtakarónak a jege. És ugye a jégfuratok segítségével le tudjuk számolni, hogy konkrétan az a jégréteg az milyen idős, ezt úgy tudjuk leszámolni, vannak erre ilyen geofizikai mérések is, de a legegyszerűbben úgy lehet ezt elképzelni, hogy világos és sötét rétegek váltják egymást, és az egyik egy nyári.
Mint egy fának a fatörzsnek a keresztmetszetében?
Igen, majd hogy nem, mint egy fa évgyűrű, ezt is mondhatjuk valamiféle évgyűrűnek, és akkor egy világos és egy sötét réteg együttesen egy évet jelent. Tehát így konkrétan szépen vissza tudunk számolni az évekbe. És ugye a víznek az összetételét vizsgálva tudunk az egykori hőmérsékletre következtetni, de például ugye vannak benne légbuborékok, és akkor a buborékban ugye mindenféle gázokat vizsgálhatjuk azoknak is a mennyiségét. Úgyhogy ez mondjuk ilyen klimatológiai szempontból nagyon érdekes. Az antarktiszi jégfuratok azok közel 1 millió évet fednek le.
Aztán.
Tehát,
de akkor most már ilyen kilométer vastagságra kell menni, ugye?
Igen, igen. Tehát ez több kilométer hosszú jégfurat, és a grönlandi az pedig körülbelül 100 000 évet fed le, és az elmúlt 100, illetve 1 millió évről, 100 000 és 1 millió évről kaphatunk információt ennek a segítségével.
Ezt úgy kell elképzelni akár kicsit, mint a talaj mintát, vagy amikor egy talajba fúrunk le, és ott is látjuk a különböző kőzeteknek, nem tudom, a váltakozását, nem? Tehát tulajdonképpen az időt látjuk ott. Abszolút. Egymásra rétegezve.
Abszolút, igen, és tök jó, hogy mondtad ezt a kőzet dolgot, mert ezt nem mondtam az elején, de ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy tulajdonképpen a gleccserjég egy kőzet. Mondhatjuk azt, hogy ez egy monomineralikus kőzet, hiszen ugye kizárólag jégkristályokból épül fel. Ebbe is sokan nem szoktak belegondolni, de tulajdonképpen igen, egy kőzetről beszélünk, ami rengeteg információt rejt számunkra.
Nagyon érdekes egyébként, hogy ugye most ez a jég, amiről beszélünk, ez a krioszféra, hogy ez majdnem, hogy a legutóbbi jégkorszaknak az ilyen maradéka, nem? Szóval, hogyha jól emlékszem a tanulmányaimból, akkor itt egészen ez a jégpáncél, ez egészen, nem tudom, Európáig is lehúzódott, szóval teljesen máshogy nézett ki, hogy miért húzódott vissza ez a jég, vagy milyennek a története?
Tulajdonképpen ugye most is jégkorszak van, hiszen ugye el vannak jegesedve a pólusaink, viszont most jelenleg egy interglaciális időszakban vagyunk, egy melegebb időszakban. Ez egy ilyen nagyon összetett folyamat, ugye ez összefügg az óceánoknak a vízjárásával, és minden egyéb dologgal, hogy is váltakoznak ezek az időszakok. És igen, valóban az utolsó glaciális maximum idején, majd hogy nem a Kárpát-medencét is, ugye a Kárpátoknál volt valahol a jégtakarónak az elvégződése.
Nehezebben most már belegondolni, hogy nézhetett ki akkor Magyarország is.
Magyarország ebben az időben periglaciális környezet volt, ami ugye a jégkörnyéki területet jelenti, és ilyen formákat egyébként ma is találhatunk, például a lösz feltárásokban láthatunk ilyen jégékeket, ami a felszín alatti jég hatására alakul ki.
Aha.
Úgyhogy nagyjából így lehet elképzelni, hogy ugye közel volt a jégtakaró, a szélirány ugye ilyen északias volt, tehát onnan érkezett a hideg levegő, és akkor így ugye nálunk ez a jégkörnyéki környezet alakult ki, és abszolút a jégfuratok ugye segítenek ezeknek a glaciálisok, interglaciálisoknak a váltakozását nyomon követni, illetve a grönlandi jégfuratokból kimutattak még egy nagyon érdekes jelenséget, ez az úgynevezett DO ciklus, ez a Dansgaard-Özgeráj ciklus, remélem jól mondtam. Jéggel
kapcsolatban mindennek vagy ilyen osztrák, vörkös, vagy németes, vagy skandináv neve van.
Igen, ők azt hiszem, hogy dánok voltak, remélem jól mondtam a nevüket, de talán egyszerűbb DO ciklusnak hívni, ami ilyen nagyon gyors, rövid idő alatt lejátszódó extrém klímaváltozás volt, tehát egy pár száz éven belül drasztikusan emelkedett, majd csökkent az átlag hőmérséklet. A pontos okát egyébként nagyon nehéz megfejteni, de abszolút a jégfuratok segítenek ennek a nyomon követésében.
És akkor mi okozza azt, hogy mégis most itt nem mamutok szaladgálnak az Alföldön, hanem egy melegebb klíma van, és ez a jég visszahúzódott?
Tulajdonképpen ugye klímaváltozás mindig is volt a Föld történetében. Tőlünk függetlenül is történik a klímaváltozás külső okokból, például a Föld tengely ferdességéből adódóan, ami folyamatosan változik, vagy a napciklusoknak a hatására, a napkitörések hatására is folyamatosan változik a klímánk. Viszont az egy fontos kérdés, hogy az ember maga mennyire járul hozzá ehhez a folyamathoz, és ugye ez az elmúlt években nagyon sok kutatás központjában állt, hogy vajon milyen mértékben gyorsítottuk fel ezt a klímaváltozást, ami egyébként amúgy is bekövetkezett volna, de hogy ehhez az ember milyen mértékben járul hozzá. És vannak, akik azt gondolják, hogy igen, nagy mértékben, és vannak, akik pedig azért ezzel kicsit szkeptikusak, hogy nem biztos, hogy miattunk történik ez a változás.
Te mit gondolsz erről egyébként személyesen?
Én azt gondolom, hogy hozzájárulunk. Biztos, hogy hozzájárulunk, hogy milyen mértékben azt nagyon nehéz meghatározni, de például a gletszereket, ha nézzük, akkor az biztos, hogyha törekszünk arra, hogy megújuló energiaforrásokat használjunk, meg odafigyelünk a környezetünkre, akkor biztos, hogy lassíthatjuk például a gletszerek olvadásának a folyamatát, ami ugye, mivel ezek az édesvízraktáraink, ez egy nagyon fontos feladat.
Azt kérdeztem még korábban, hogy és akkor milyen eszközökkel ezeken a jégfuratokon kívül mi az, amivel lesz a jeget lehet kutatni?
Nagyon sok más lehetőség van. Ugye talán ami így rögtön elsőre eszébe jut az embernek, az az, hogy kimegyünk, és a terepen végzünk valamiféle mérést, megfigyelést. Uh-huh. Ugye az egyik ilyen klasszikus módszer az a geomorfológiai térképezés, amikor mondjuk azt vizsgáljuk, hogy hol vannak jég által formált felszínformák, ahol ma már nem található meg a jég.
Aha, tehát egy ilyen negatív nyomát látjuk a jégnek, ahol valamit alkotott az a jégtömeg.
Lehet ez negatív, lehet ez pozitív is, aha, lehetnek gletszerkarcok például, amit ugye az aljzaton szállított törmelék alakít ki a kőzet felszínén, de például egy pozitív forma mondjuk a végmoréna sánc, ami az a törmelék, amit maga előtt tol a gletszer, ahogy halad. Aha. És amikor aztán jön egy felmelegedés, akkor ugye a gletszer szépen elkezd visszahúzódni, és ezt a végmoréna anyagot, törmeléket helyben hagyja. Aha. És akkor ezeket fel tudjuk térképezni, hogy ezek hol találhatók, és akkor mondjuk láthatjuk azt, hogy a gletszerhez képest, a gletszer mai frontjához képest mondjuk valamikor a múltban 10 kilométerrel akár lejjebb volt a gletszer, hiszen ott találunk egy ilyen végmoréna sáncot.
Vagy hogyha megnézed, hogy abban milyen, most tényleg ilyen bután mondom, hogy ilyen kövek vannak, és akkor azok egyébként milyen magasságon, vagy honnan vannak, akkor meg azt is ki lehet számolni, hogy ezt honnan tolta le magával, nem?
Igen, vannak ugye ez az úgynevezett erotikus blokkok, amit itt szállít magával a jég. Ezek ez például sokszor, ez egy nagy, mondjuk egy szikla, egy kőtömb, amit aha, akár több kilométer, de legyen az több száz kilométerrel arrébről aha, szállított a jég. Ezek voltak egyébként az első nyomai, amit még Agassiz fedezett föl, és mondta azt, hogy ezek utalnak arra, hogy ezeket valamikor a jég kellett, hogy ide szállítsa sokkal északabbi területekről. És akkor az az érdekes ezekben a formákban, ha mondjuk egy ilyen végmoréna sáncot feltérképezünk, hogy kozmogén izotópos kor meghatározással meg tudjuk mondani, hogy mikor maradt az ott helyben. Ugye azt is tudjuk, hogy mekkora távolságot tett meg egykor a gletszer, és konkrét évet tudunk hozzárendelni, tehát hogy mondjuk 15-20 ezer évvel ezelőtt ez a gletszer még 10 kilométerrel hosszabb volt, és akkor így tudunk ilyen paleo környezetrekonstrukciókat végezni, mondjuk egy egyszerű terepi felmérés során.
Aha. Amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor olvastam, meg eszembe is jutott, hogy ugye a Marson is van jég, meg azt hiszem a Szaturnusz holdja az Európa, ott is rengeteg jég, vagy ott van egy jégpáncél rajta, hogy ezeket azért is kutatják, mert ebből a földi jégre is lehet következtetni, és viszont...
Szerintem talán az az elsődleges célja ennek, hogy úgymond az emberiség jövőjét hogy tudjuk biztosítani, ugye, hogy van-e más bolygó, ahol van víz, van mondjuk jég formájában. Úgyhogy talán ez az elsődleges célja ezeknek a kutatásoknak, meg nyilván, hogy minél többet megtudjunk a körülöttünk lévő égitestekről. És hát a Mars szempontjából talán az áll a központjában ezeknek a kutatásának, hogy egyáltalán mi alakította ki a Mars felszínformáit. És pont, hogy talán ez fordítva működik, hogy a Földön keresünk analóg területeket, aha, és akkor a Földön látunk hasonló felszínformákat, mint amik a Marson is vannak, és akkor mondjuk a Föld esetében ezt meg tudjuk figyelni, tudjuk, hogy ezt mondjuk folyóvíz alakította ki, és akkor így tudunk következtetni arra, hogy akkor a Marson is egykor mondjuk folyóvíznek kellett lennie. De ezek ilyen, szóval vannak, akik nagyon szkeptikusak, nincs lehetőségünk kimenni, és effektíve ezt ténylegesen letesztelni és megnézni. Igen, a Mars esetén van nagyon sok felvétel a felszínéről, amit azért vizsgálhatunk, illetve domborzatmodell is van, tehát azért ebből sok mindenre tudunk következtetni, de talán ez, hogy nem tudunk kimenni, és effektíve ezt megfigyelni és mérést végezni, ez talán ez okozza a legnagyobb problémát így a legtöbb ember számára, hogy aha, ilyen szkeptikusak. Ugyanez a helyzet az Európával is, ugye ott már azért jó pár éve tudjuk, hogy egy körülbelül ilyen 15-20 kilométer vastag jégpáncél borítja a felszínét, amire például ugye az albedójából, a visszaverődéséből tudunk következtetni. És akkor egy pár évtizeddel ezelőtt jött az a feltételezés, vagy az az ötlet, hogy talán a jégpáncél alatt folyékony halmaz állapotban is van víz, és akkor ez is nagyon sok...
Mint egy befagyott tó alatt mondjuk.
Aha. Igen, mint például ugye tudjuk, hogy az antarktiszi jégtakaró alatt is ott van a Vosztok tó, amit valamennyire már feltérképeztünk, de ugye még nem sikerült mintát venni a vizéből. Azt tudjuk, hogy ott van egy tó, de nem tudjuk, hogy az ott mit rejt, például milyen mikrobiológiai tulajdonságai vannak. És hát ugye az Európán erre meg végképp nem lesz lehetőségünk, hogy ilyen mintát vegyünk, úgyhogy de ez is nagyon sok kutatás központjában áll, hogy vajon van-e folyékony halmazállapotú víz is az alatt a jégpáncél alatt.
Ez nagyon érdekes, nem is tudtam, hogy ez az Antarktisz alatt van egy tó, és hogy még el se jutottunk oda a Földön, nem hogy még a, tehát hogy az űrbe megértem, hogy nem jutottunk el, de hogy akkor még a Földön is egy nagyon, nagyon sok kutatási lehetőség van.
Igen, a Vosztok fölött, a Vosztoktól fölött, ugye ez a Vosztok állomás alatt, vagy annak a környékén található a kelet-antarktiszi jégtakarom, és hát körülbelül egy olyan 4 kilométer vastagságú a jég, amit át tudnánk fúrni, és egyébként lehet, hogy nem napra kész az információ, és lehet, hogy ez azóta egyébként sikerült itt az elmúlt egy-két évben, de nagyon veszélyesnek tartják azt, hogy lehet, hogy beviszünk valamilyen baktériumot ugye a fúrás során a felszínről, és akkor ugye beszennyeznénk a mintát, amit vehetnénk a vízből. Úgyhogy évekig ez egy ilyen nagy kihívás volt, hogy lehet úgy mintát venni,
olyan állítani.
Igen, hogy ne szennyezzék be a vizét, és a minta, amit vesznek belőle, az ténylegesen az ottani világot mutassa. Úgyhogy igen, ez is, és Grönlandnál is ugyanez a helyzet, tehát ott is tudjuk, hogy több tó is elhelyezkedik a grönlandi jégtakaró alatt, de ezeket se sikerült még elérnünk.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Beszéljünk viszont a te kutatásaidról, amit sikerült elérnünk, hogy te a dél-amerikai gleccserek sebességének mozgását vizsgáltad, de nem Dél-Amerikából, hanem Budapestről.
Igen.
Hogy működik ez?
Tulajdonképpen egy laptop és a megfelelő műhold felvételek segítségével a világ bármely pontjáról vizsgálhatjuk a gleccsereket, vagy bármilyen más jelenséget. Aha. Ugye ezt a távérzékelés teszi lehetővé. Én is távérzékeléses, illetve ilyen geoinformatikai módszereket használok a dél-amerikai gleccsereknek a vizsgálatára. Ugye ez tulajdonképpen úgy néz ki, hogy vannak az úgynevezett objektumkövető algoritmusok, ez az összefoglaló neve, aminek két típusát különböztetjük meg, van a feature tracking és a speckle tracking. Az a különbség, a módszer azonos, csak a különbség, hogy az egyik esetén optikai felvételeket használunk, a másik esetén radaros felvételeket. És tulajdonképpen
ezt
az történik...
Ezt a össze is kell kapcsolni, nem? Tehát, hogy a kettő kiegészítheti egymást, nem?
Abszolút, nagyon jól kiegészíti egymást a kettő, mert attól függően, hogy hol járunk, meg milyen magasságba járunk, és milyen évszak van, néha az egyik módszer működik jobban, néha a másik módszer ad biztosabb választ, de vannak olyan területek, ahol mondjuk kifejezetten célszerű csak optikai felvételekkel vizsgálódni. És ez tulajdonképpen úgy néz ki, hogy ha magunk elé képzelünk két műhold felvételt, ami mondjuk egy hónap különbséggel készült, akkor az egyik műhold felvételen azonosítunk jellegzetes pontokat, tereptárgyakat, objektumokat a gleccser felszínén, ez lehet a már korábban említett gleccser hasadék, ami ugye a gleccserrel együtt mozgásban van, vagy mondjuk egy törmelék a felszínén, ami szintén nagyon jellegzetes formában van, és egy hónappal később ez az algoritmus képes nekünk azonosítani ugyanezt az objektumot, és hozzárendel egy irányt és egy sebességet, hogy ez mennyivel mozdult el, milyen irányba, és ugye a műhold felvételek dátuma alapján mond nekünk egy sebességet, ami általában egy ilyen méter per év sebességi érték szokott lenni, ezt szoktuk használni.
Egyébként ez eltérő, tehát hogy a gleccsereknek ugyanaz a sebessége, vagy ez több dologtól is függ, hogy éppen melyik gleccser mennyivel megy?
nagyon eltérő, még egy gletszeren belül is lehet nagyon eltérő érték, például a völgy falánál ugye nyilván ott nagyobb ellenállásba ütközik a jég, tehát ott jóval lassabban fog mozogni, mint mondjuk a sodorvonalán a középső területen, ami a leggyorsabb.
Ez kicsit a folyóknál is így van talán, ugye?
Nagyon hasonló, igen. Egyébként mondhatjuk, hogy úgy történik ez a folyamat, mint a folyóknál, csak egy sokkal kisebb léptékben. De akkor lehet nekem is lenne egy kérdésem, mert ezt így felszoktam tenni mindenkinek, ha ilyesmiről beszélgetünk, hogy mit gondolsz, hogy milyen gyorsan mozoghat egy gletszer? Mondjuk a világ leggyorsabb gletszerei, amit elárulom, hogy Grönlandon vannak. Aha. Szerinted milyen léptékben mozoghatnak? Tehát mondjuk ilyen 10-es, 100-as, 1000-es méter per éves sebességet tesznek-e meg?
Hát most, hogyha mondtad az 1000-est, hogy 1000 méter per év, hogy mondjuk mehet naponta 3 métert, hogyha nagyon le akar. Én azt el tudom képzelni, hogy megy olyan gyorsan, vagy mehet olyan gyorsan, de lehet, hogy még gyorsabban megy.
Nagyon jó a válasz, igen, még ennél is gyorsabban egyébként. A grönlandi gletszerek azok ilyen 16-18 ezer méter per éves sebességet produkálnak a leggyorsabb területükön.
Ez naponta mennyit jelent?
Hát el kell osztani. Ja. Most így hirtelen, de jó pár 10 métert jelent.
Tehát hogyha én nem tudom, leszúrok egy botot a gletszerbe reggel, és visszamegyek este, akkor az a botom
az jelentősen máshol lesz. Igen, vagy hogyha mi magunk rá állunk a gletszerre, és mondjuk ott állunk egy pár órán keresztül, és mondjuk kihelyezünk egy kamerát, akkor ha visszanézzük a felvételt, akkor bizony egy jó pár méterrel lejjebb leszünk ezeken a gletszereken, de az ezres nagyságrend is nagyon jellemző, például a dél-patagóniai jégmezőnél, ahol én is vizsgálódom, ott körülbelül ilyen 4-6-7-8 ezres méter per éves értékekkel találkozom, viszont a kisebb gletszerek, a völgyi gletszerek, mondjuk az alpi gletszerek, azok pedig ilyen pár száz méter per éves sebességgel.
Jó, akkor komótosabbak akkor.
Igen.
Hogy egyébként Dél-Amerikában kutakodsz, és ugye ez Patagónia, ez a Dél-Amerika legalsó csücske, hogy ez egy feltáratlan terület, és ezért érdekes, ott, mert nekem mondjuk, hogyha a gletszerekről van szó, akkor lehet, hogy a Himalája előbb jutna eszembe, hogy ott vizsgálódja.
Valószínűleg ez onnan, sőt biztos, hogy onnan indult, hogy a témavezetőim, ugye a Magyar Szárazandok kutatási programnak a résztvevői, dr. Mari László és dr. Nagy Balázs. Balázs maga a programnak a kutatási vezetője, ami ugye 2010-ben indult, Chilében, és ugye ennek az a célja, hogy egy ilyen hosszú távú monitoring segítségével a felszín alatti jeget térképezzük fel, hogy az hogy változik, jelen van-e még, és milyen mértékben degradálódik, csökken a területem.
És, tehát, hogy ez nem is látható jég, hanem hogyha ott egy műhold felvétel van, akkor nem is feltétlenül látod, hogy ott van
nem.
Az egy...
Azt nem. Tehát ahhoz ki kell menni a terepre, és egy ilyen 60-80 vagy akár egy méteres mélységben le kell helyezni műszereket, amik nekünk folyamatosan napi adatokat fognak szolgáltatni, hogy ott hogy változik a hőmérséklet, és akkor így tudunk erre következtetni. És már az alapképzésen is gletszerekkel akartam foglalkozni, de végül a norvég fjordokkal foglalkoztam, azoknak a kialakulásával, meg az ilyen turisztikai hasznosíthatóságával, de a mesterképzésen már tudtam, hogy nem csak egykor eljegesedett területeket szeretnék vizsgálni, hanem jéggel szeretnék foglalkozni, és akkor így kerestem meg Lacit és Balást ezzel, hogy szeretnék bekapcsolódni ebbe a programba.
De ez egyébként miért indult? Szóval ez egy nagyon fura dolog, hogy magyar tudósok kitalálják Budapesten, hogy Patagóniában szeretnének az andokkal foglalkozni. Mármint nagyon érdekes, csak hogy tudsz erről egy picit, hogy ez hogy jött?
Szerintem úgy jött, hogy ez egy adathiányos terület, nem pont Patagónia, mert ahová a program összpontosít, az ott az Atacama sivatag környékén, tehát kicsit északabbra van, ez az Ojos del Salado, ez a legmagasabb vulkán a Földön, arra a területre koncentrálnak Balázsék, de egyébként terveznek a jövőben délebbi területeken is kihelyezni ilyen mérőállomásokat, és ez szerintem ez így indult, hogy ez egy olyan terület, ahol nincsenek adataink, tehát nagyon sok érdekesség kiderülhet ezáltal, illetve az, hogy sokan foglalkoznak ezzel Chilében, de közel sem elegen, és hogy tulajdonképpen egy ilyen tök jó nemzetközi együttműködést lehet kiépíteni ezáltal, hogy a magyar szaktudás segítségével ott egy ilyen rendszer kiépüljön, és ezek olyan kutatási eredmények, amik ugye a közeljövőben nagyon fontosak lehetnek, és a döntéshozók számára is fontosak, úgyhogy a chileiek is teljes mértékben támogatták ezt a kezdeményezést.
És akkor magyar kutatók kitették oda a műszereket, és akkor azokat itt Pesten a laptopon küldik a hőmérséklet adatokat, vagy hogy működik ez?
A trükkös benne az, hogy nem küldi az adatokat a mérő műszer, hanem ki kell menni és le kell olvasni azokat. Úgyhogy erre egy olyan 2-3-4 évente szokott sor kerülni, attól függően, hogy mikor van lehetőség kimenni, és akkor bizony ki kell menni a terepre, és be kell gyűjteni az adatokat. Egyébként chilei kollégák is részt vesznek ebbe, úgyhogy ez abszolút egy ilyen közös együttműködés.
A kutatásaidnak mi lett a, hát ha nem is az eredménye, de valamilyen következtetés, amit levontál belőlük, vagy mi volt a feltételezésed?
Igen, úgy jött ez a kutatás, hogy kevesen vizsgálták a Patagónia jégmezőtől északabbra található gleccsereket, főleg azokat a formákat, amelyek nem biztos, hogy gleccserek. Ugye vannak gleccser adatbázisok, ebből az egyik leghíresebb az a GLIMS nevű adatbázis, ez a Global Land Ice Measurements from Space, amiben minden gleccser a Földön globálisan megtalálható, látjuk a kiterjedését, hol helyezkedik el, viszont ezek ilyen automatikus felismerő szoftverekkel készülnek, tehát azért ezek sok hibát tartalmaznak. De mondjuk egy olyan területen, mint Chile, azért ez létfontosságú, hogy pontosan tudjuk, hogy mi az, ami gleccser, és mi az, ami nem. És így jött maga ez a kutatás, hogy tulajdonképpen, ha a mozgását vizsgáljuk, ugye, hogy az elején beszéltünk róla, ez egy nagyon fontos tulajdonság a gleccsereknek, hogy mozgásban vannak, akkor a mozgás kimutatásával mondjuk láthatjuk azt, hogy ez még valóban gleccser, és mondjuk még egy jó pár évig jelen lesz a területen, nem fog elolvadni holnap után, vagy pedig nem.
Vagy pedig csak jég.
Vagy pedig csak jég, igen. Vagy
hát egy gletscher, vagy nem nevű játék amit folytatsz akkor.
Igen, ez az egyik. A másik, hogy maga a módszernek a tesztelése, hogy mondjuk az egészen nagy kiterjedésű déli gletscherektől haladunk egyre északabbra a mediterrán, szemiarid-arid területek felé, és hogy ott hogy működnek ezek a módszerek, mennyire tudjuk detektálni a sebességet, és ez hogy változik.
Tehát ezzel a két fajta tulajdonképpen az egyik az mondjuk egy fotó alapú, tehát a fotón nézed a változásokat, a másik meg, hát a radar az mi egy hang alapú felismeréssel, ugye?
Hát
tehát
a radar hullámok segítségével, igen, ott a gletschernek a tulajdonságait tudjuk mondjuk vizsgálni. És most hát így a legújabb eredmény, ami született ebből, és jelenleg publikálás alatt van, az az Universidad Gletscher és környékére vonatkozik, ami Santiagótól, a fővárostól egy olyan 250 kilométerre délre található. Ugye Santiago és környékén él Chilének, Chile lakosságának a 70%-a, ez egy olyan 10 millió embert jelent, és a nyári száraz időszak, ugye mediterrán időjárás miatt, ugye nyáron nincsen sok csapadék, ezért ilyenkor az édes víz az nagy mennyiség a magashegységi hó és jég olvadására támaszkodik. És akkor itt vizsgáltuk ezt az Universidad Gletschert, és még a környező pár kisebb gletschert, ami a Tinguririca és a Kacsapa medencének a magasabban fekvő részén helyezkedik el. És hát tulajdonképpen azt a sajnálatos eredményt kaptuk, mondjuk így, hogy olyan mértékben csökken a sebessége, és a sebesség alapján tudunk a jég vastagság csökkenésére is következtetni. Tehát csökken a sebessége, csökken a jég vastagsága, és hogyha ez így marad, ami nyilván ezt feltételezzük, tehát nyilván ez változhat, elérhet egy fordulópontot, amikor drasztikusan elkezd csökkenni, vagy mondjuk stabilizálódik, és elkezd stagnálni az itt található gletscherek mindegyike. De ha mondjuk ez így folytatódik, akkor körülbelül egy 18-20 éven belül akár teljesen el is tűnhet ez a kisebb gleccsercsoport ezen a területen.
Tehát, hogy amikor a gleccserekről beszélünk, akkor nem csak beszélünk a klímaváltozásról, de beszélünk a föld ivóvízkészletéről is, ugye? Nagyon, nagyon leegyszerűsítve a dolgot. Tehát, hogyha eltűnik a gleccser, akkor Santiago lakosainak, nem tudom, új ivóvízforrás kell találni maguknak.
Pontosan. Ez a legnagyobb ilyen társadalmi hatásra talán a gletschereknek, a tengerszint emelkedés mellett, hiszen ugye az is igen érzékenyen érinthet minket a jövőben, de ezek a folyamatok viszont annyira gyorsak, és egy-egy területen így lokálisan tényleg akár egy pár 10 éven belül olyan problémákat okozhatnak, amivel tényleg muszáj már most foglalkoznunk. Tehát a tengerszint emelkedés azért nyilván nem egyik napról a másikra fog 60 méterrel megemelkedni a tengerek, óceánoknak a szintje. Viszont az, hogy itt elolvad mondjuk 20 éven belül ez a gleccsercsoport, és lehet, hogy további csoportok is elolvadnak, az viszont akár már most problémát okozhat. És ezért nagyon fontos már most gondolni arra, hogy hogyan tudnak azon a területen előállítani elegendő édesvizet.
Vannak arra számítások, hogyha ez a krioszféra, nem tudom, egyik pillanatról a másikra elolvad, akkor a tengerszint az mennyivel emelkedik meg?
Nagyon nehéz megbecsülni, hogy pontosan a földi jégnek mekkora a térfogata, de a legújabb kutatási eredmények alapján azért úgy nagyjából azt lehet elmondani, hogy az antarktiszi jégtakaró az körülbelül egy ilyen 50-55 méterrel emelné meg a globális tengerszintet, a grönlandi jégtakaró egy 7-8 méterrel, és minden egyéb belföldi, szárazföldi jég pedig további fél méteres emelkedést okozna. És ez a fél méter nem is tűnik olyan soknak, de valójában pontosan tudjuk, hogy bizonyos lakott területek esetén, mondjuk gondoljunk csak Velencére, már ez a fél méter is.
De hát az már az Antarktisszal elveszítettük, hogyha ez bekövetkezik. Arról beszélünk még egy kicsit, hogy mondtad, hogy a gleccserekben tulajdonképpen édesvíz van, hogy a hozzáférhető, vagy a földön fellelhető édesvíznek van erre valami számítás, hogy hány százalékát tárolják a gleccserek?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, mert a válasz rámutat arra, hogy miért is fontos a gleccserekkel, vagy egyáltalán a glaciológiával foglalkozni. Úgy külön a gleccsereket nem szoktuk nézni, hanem ugye úgy egybe a jégmezők, jégsapkák, igen, a fagyott állapotú vizet nézve, hogyha a föld teljes vízkészletét nézzük, tehát édes és sós vizet egyaránt, akkor ez 2%-ot jelent, viszont hogyha csak az édes vízkészletét nézzük a földnek, akkor globálisan a 68%-át teszi ki a jég formájában tárolt édes víz, több mint a kétharmadát, úgyhogy azért ez így, szerintem igen, egy elég jelentős szám, hogyha arra gondolunk, hogy ez mondjuk holnap után eltűnik, ami nyilván nem fog két nap alatt eltűnni, de szépen fokozatosan ugye ezek a raktáraink megszűnnek, haldokolnak.
De hogy az olvadásnak a folyamata is, javíts ki, hogyha tévedek, valami olyasmi rémlik nekem, hogy ez nem feltétlenül egy ilyen egyenletes folyamat, hanem tud hirtelen majdnem, hogy ilyen összeomlásszerű is lenni, tehát hogy ahogy kialakul, nem tudom, alul az olvadt víz az alján, az még tovább tudja alulról melegíteni azt a gleccsert. Valami ilyesmi rémlik nekem.
Abszolút, igen, az olvadékvíznek nagyon fontos szerepe van az egészben. Ugye minél több az olvadékvíz a rendszerben, annál jobban átnedvesíti a gleccser alját, ugye ahol találkozik a kőzettel, és például ennek hatására van az úgynevezett surge folyamata, ami egy ilyen leomlás, lezúdulás jelent, amikor elképesztő gyors mozgásba lendül a gleccser. És ez ugye addig tart, amíg olyan szinten elvékonyodik a felső terület, hogy már nem tudja pótolni, nem tud utánpótlást adni az alsó területeknek a jégből. És ugye ez azért nagyon veszélyes, mert hogyha ez olyan területeken történik, ahol a jégfelhalmozódás már amúgy is nagyon minimális, tehát már nem tud lépést tartani egyébként sem az olvadással, akkor ott mondjuk bekövetkezik még egy ilyen folyamat, akkor akár valóban ez a surge folyamat, ez egy-két éven belül lejátszódik, és akár egy-két éven belül elérhet egy olyan holtjég állapotot, hogy már nem lesz gleccser.
Tehát, hogy volt gleccser, nincs gleccser.
Igen, lehet, hogy valamiféle kis ilyen mikrogleccser maradott, tehát lesz valami jégfolt, de egyébként igen. És például a Marmolada gleccsernél történt ez ugye tavaly, arról biztos hallottál, volt ez a baleset a Dolomitokban, hogy volt ez a gleccseromlás.
Nem rémlik, hogyha elmeséled, megköszönöm.
Tavaly nyáron történt, mert hogy nagyon magas volt a hőmérséklet, és a Dolomitokban található ez a gleccser, és egy jelentős, nagyon nagy darab leszakadt róla egy ilyen gleccseromlás során, és hát azt hiszem, hogy 12 vagy 14 ember is életét vesztette, mert pont ott a területen túráztak. És ugye ezek is olyan folyamatok, ahol nem az történik, hogy szépen fokozott húzódik vissza a gleccser, hanem egyszer csak a fele, mondjuk így lezúdul is eltűnik. Csak
mint egy lavina. Amit
tulajdonképpen igen.
Csak hogy nem számítasz ott feltétlenül lavinára, vagy ilyen természeti katasztrófára.
Igen, igen, végül is egyfajta ilyen jég lavina, és ugye nagyon veszélyes, tehát hogyha bárki ilyesmit lát, akkor nem érdemes nézelődni, hanem menekülni kell a területről. Van egy másik videó, ami valahol Ázsiában készült, szintén egy ilyen gleccseromlásról, a YouTube-on meg lehet találni, és ott például az illető szembeáll és kamerázza az egészet, és egy nagyon klassz videó lett, tehát tényleg nagyon látványos, és be lehet mutatni előadásokban, de hát őt is eléri a jég. Feltételezem, hogy túlélte, mivel feltöltötte a videót később, de...
Hát, vagy valaki feltöltötte.
Vagy valaki feltöltötte, igen, úgyhogy ezekkel nagyon kell vigyázni.
Mit tudunk egyébként globálisan arról, hogy hogyan mi a helyzet globálisan így az egész bolygón a gletszerekkel, mert gondolom ez nem csak egy dél-amerikai probléma. Eszembe jutott megint csak a Himalája, hogy egyszer valamikor megnéztem, hogy tulajdonképpen Ázsia legnagyobb folyói, azok tulajdonképpen onnan erednek, tehát hogy valahol egy gletszert találunk a végén, hogyha jól mondom, és ott azért van pár milliárd lakója a Földnek, akik ezt használják ivóvízre, öntözésre. Tehát mezőgazdasági problémákat is okozhat, vagy élelmezési problémákat is, hogyha ez kiesik.
Talán most így a Gangesről tudnék ehhez mondani egy gondolatot. A Ganges esetében, ha jól tudom, akkor két mellékfolyó táplálja, amiből az egyik valóban a Himalájából ered, a másik az a Deccan fennsíkról, tehát ott a monszun vidékről. De ugye, hogyha az egyik ág elhal, mert konkrétan elolvadnak a gletszerek, akkor nyilván jelentős mértékben vissza fog esni a vízhozama. Azt nem gondolom, hogy kiszáradna a folyó, de már csak az is, hogy csökken a vízhozama, ez is rengeteg problémát okozhat, illetve az Indus esetén tudom még, hogy ott is körülbelül a 40-50%-át adja a folyó vízhozamának a magas egy jég olvadása.
Hát ezt mondjuk képzeljük el a Duna esetében, hogy hol lenne a Duna, hogyha elfogyna belőle a fele.
Hát igen, igen. És hát a legújabb kutatások azok azt mutatják, hogyha bár a himalájai gletszerek így összességében kis részét alkotják mondjuk így a krioszférának, vagy így a gletszereknek, jégmezőknek, de az olvadékvízük az a globális olvadékvíznek majdnem az 50%-át jelenti. Aha. Tehát, hogy sokkal gyorsabban olvadnak, mint bármelyik másik gletszer a Földön. Ennek nyilván ilyen klimatikus okai vannak, hogy ott azon az adott területen ez így történik. Úgyhogy hát ott is akár csak Chilében, akár ez már a következő évtizedekben is problémát okozhat, úgyhogy mindenképp ott is alternatív megoldásoknak a kidolgozására van szükség.
Tehát, hogy hirtelen az jutott erről eszembe, hogy hirtelen a földrajz területéről, meg az ilyen érdekes kutatások területéről átlépünk a geopolitika területére, tehát hogy azért a vízért vagy a vízkészletekért azért óriási harc tudott megindulni, és akkor hirtelen baráti országok is egymásnak tudnak feszülni, hogyha arról van szó, hogy az a víz most, az kié lesz.
Igen, és pont ezért mondhatnánk azt, hogy miért foglalkozik valaki Magyarországról glaciológiával, chilei gletszerekkel, vagy himalájai gletszerekkel, de pont ezért fontos vele foglalkozni, mert lehet, hogy közvetlenül minket nem érint, hiszen nincsenek nálunk gletszerek, és akkor mit érdekel minket, hogy mi történik a gletszerekkel, azon túl, hogy mondjuk elolvadnak, és akkor a nem tudjuk már
közelebb
megnézni
lesz
őket.
Az Adria.
Hogy közelebb lesz az Adria, igen. De pont ezért ezek miatt a geopolitikai dolgok miatt fontos vele foglalkozni, hiszen hogyha egy adott területen elfogy az édesvíz, akkor azoknak az embereknek máshol lesz szüksége édesvízre, tehát el fognak vándorolni azokról a területekről, és ugye hát ezek olyan globális problémákhoz, gazdasági és egyéb problémákhoz vezethetnek, ami bizony Magyarországot is érintheti.
Meg hát azért mindenki tudja, hogy így legalábbis a világgazdaságban össze vagyunk kapcsolva, tehát hogyha hirtelen Kínában történik valami, vagy Amerikában történik valami, az pillanatokon belül itt is fog történni.
Igen, tehát ez a globalizáció negatív hatása mondjuk így, hogy minden mindennel összefüggésben áll. Így a gletszerek olvadása is bizony akár a magyar gazdasággal is összefüggésben áll.
Hát meg ugye az egész Föld klímatörténetével, tehát hogy azért, tehát ami a Föld egyik pontján történik, az klimatikus értelemben hatással van a többi pontjára is.
Pontosan, és hogyha mi például itt Magyarországon nem törekszünk a megújuló energiaforrásoknak a használatára, vagy arra, hogy újra hasznosítsuk a vizet, akkor tulajdonképpen mi is hozzájárulunk ahhoz, hogy a klímaváltozás fokozódik, ezáltal ahhoz is, hogy olvadnak a chilei gletszerek. Tehát tulajdonképpen ez a mi felelősségünk is, hogy ez ellen tegyünk valamit.
Meg hát az is nagyon érdekes, hogy igazából mi vízzel jól el vagyunk látva, kivéve ugye, hogyha aszályos évek vannak, de hogy a víz takarékosságra, hogyha tudatosak akarunk lenni, akkor már igazából most fel kéne készülni, mert nem biztos, hogy ez mindig így lesz. Tehát, hogy ez a víz sokkal nagyobb érték lesz, és onnantól kezdve lehet, hogy elfogy, vagy lehet, hogy kevesebb lesz, és jobban meg kéne becsülni.
Igen, és az a fontos, hogy ne úgy álljunk ehhez a témához hozzá, hogy hát ez minket már nem érint, csak mondjuk majd a jövő generációját, mert ők már lehet nem lesznek olyan helyzetben, hogy tegyenek ez ellen, viszont mi még tudunk tenni ez ellen. És van egy nagyon klassz történet, nem tudom, hogy ismered-e a kolibri történetét, amit el szoktam mondani az ilyen témák kapcsán. Ez arról szól, hogy ég valahol az erdő, és az állatok menekülnek az erdőből, kivéve a kolibrit, aki szembe repül a menekülő állatokkal a tűz felé. És akkor kérdezik tőle az állatok, hogy hát mit csinálsz, hát ha oda repülsz, el fogsz égni, meg fogsz halni. És azt mondja, hogy vizet hordok a tóról, hogy eloltsam a tüzet, és akkor kinevetik az állatok, hogy ne viccelj már, hát nem tudod eloltani a tüzet. És akkor azt mondja, hogy de én azért megpróbálom. És ez ugye egy ilyen aranyos kis tanmese, de egyébként tök jó üzenete van, és ilyen mély üzenete van, hogy legyen mindenki kolibri, mert ugye sok kicsi sokra megy, és érdemes kolibrinak lenni, és megtenni azt, amit már most meg tudunk tenni, pontosan a víz takarékoskodással, a víz újrafelhasználással, rengeteg-rengeteg lehetőség van ma már erre, de hát a legtöbben sajnos még azért nem törekednek arra, hogy ezt kövessék, de azért bízom benne, hogy ez rövid időn belül meg fog változni.
Ez volt a Mi a kérdés, amiben Jó Vivian a geográfussal beszélgettünk. Nézd meg a leírást, ahol további olvasnivalókat, extrákat találsz az epizóddal kapcsolatban. Köszönjük, hogy velünk tartottál, és ne feledts el feliratkozni a következő epizódokért.
A műsor a Béton partnere.